A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 62. Zsoltárnak mindegyik versét. A 62. Zsoltár így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, boldogan valljuk, hogy a kegyesség tiéd. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből élhetünk mindnyájan. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk. Áldunk téged azért, hogy adsz lehetőséget az újrakezdésre. Köszönjük, hogy ha elesünk, bízhatunk mindig abban, hogy felemelsz. Köszönjük a bűnbánatnak a lehetőségét és a bűnbocsánat ajándékát. Magasztalunk azért, hogy oly sok bűnünkre kaptunk már tőled bocsánatot. Köszönjük, Urunk, hogy te most is látod a szívünket. Tudod, hogy melyikünkét mi nyomja. Ismersz minket, és így engedsz magad elé. Olyan jó ebben a csendben most valóban előtted leborulni. Ajándékozz meg minket olyan igével, ami rendet teremt a fejünkben, ami békességet támaszt a szívünkben, ami segít eligazodni, ami tanácsot ad, erőt, vigasztalást, melyikünknek mire van szükségünk. Könyörgünk azokért, akik szívesen itt lennének, de most nem lehetnek. Kérünk, te légy a gyógyítója egy asszonytestvérünknek, és kérünk, légy irgalmas ahhoz a fiatal emberhez, akit olyan súlyos baleset élt ma. Te a rosszból is jót tudsz kihozni, és neked minden lehetséges. Legyen közel a te kegyelmed most, hozzájuk különösen is. Minket pedig segíts, hogy sokkal közelebb kerüljünk hozzád, mint ahogy talán egész nap voltunk, és így halló távon belül ebben a csendben, hadd halljuk meg a te életünket megmentő, gazdagító igédet, és segíts, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói. Amen. Isten igéjét a Krónika második könyve 19. részének első 7 verséből hallgassuk meg. A Krónika második könyve 19. részében így szól Isten igéje. Visszatért azért Jozafát, Júda királya az ő házához, Jeruzsálembe, épségben. És eléje ment Jéhu proféta, Hanáni fia, és ezt mondta Jozafát királynak. Avagy az istentelennek kellett-e segítségül lenned, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Mindazáltal némi jó dolog találtatott benned, mert te földről kivágattad az aserákat, és az Istennek keresésére adtad magadat. És Jozafát egy ideig Jeruzsálemben maradt. Azután kiment a nép közé, Beersebától egészen Efraim hegységéig, és megtérítette őket az Úrhoz, az ő atyáik Istenéhez. És rendelt bírákat azon a földön, Júdának minden erős városaiba, városonként. És ezt mondta a bíráknak: meglássátok, amit cselekedtek, mert nem ember nevében ítéltek, hanem az Úr nevében, aki az ítéletben veletek lesz. Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, amit tesztek, mert az Úrnál, ami Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Első hallásra talán föl sem tűnik, hogy milyen sok fontos üzenet van ebben a néhány mondatban. Sok olyan gyakorlati tanítás, amire minden hívőnek múlhatatlanul szüksége van. Az előzményekre valószínűleg emlékszünk, végbe ment az a tragikus kimenetelű csata, amiben Jozafát Isten megkérdezése nélkül bonyolódott bele. A másik király, Akháb, ott maradt a csatatéren, Jozafát Isten kegyelméből megmenekült. És most hazatér Jeruzsálembe, és folytatódik tovább az élet. Itt azonban minden mozzanatnál meg kell állnunk, mert rendkívül tanulságosak, lelki szempontból is az itt leírtak. Az első, amin, ha röviden is, de gondolkozzunk el, hogy ez lett a vége annak, amiben meggondolatlanul belekezdett Jozafát. Hányszor hallottunk, vagy talán mondtunk már mi magunk is olyat, hogy ha tudtam volna. Ha tudtam volna, hogy ez lesz a vége, nem kezdem el. Ha gondoltam volna, hogy mivel fejeződik ez be, akkor az elején már visszafordultam volna. Pedig azért egy hívő ember tudhatja, hogy mi lesz a vége. Mert Isten igéje elég világos tanácsokat ad nekünk az élet legkülönbözőbb problémáira és helyzeteire, és ha ezeket komolyan merjük venni, akkor nem utólag kell sajnálnunk azt, hogy valamit nagyon elrontottunk. Csak Istenre nem figyel sokszor, a hívő ember sem, aztán mikor az lesz a vége, akkor fogja a fejét. Van a Példabeszédek könyvében egy mondat, többször is ismétlődik ebben a könyvben: van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de a vége halálra menő út. Helyesnek látszik az ember előtt, de a vége halálra menő út. Na de elnézést kérünk, az dönti el valaminek a helyességét, hogy minek látszik az ember előtt? Vagy az, hogy minek minősíti azt Isten? Arra a kapcsolatra nézve, amiben Jozafát belebonyolódott, világos útmutatása volt Istennek: pogányokkal közös akcióba ne kezdjetek. Ilyen tevékenységbe Isten gyermeke ne bonyolódjék. Mindig újra meg kell indokolnia Istennek, hogy miért mond valamire igent vagy nemet. Nem azt jelenti benne bízni, őt dicsőíteni, őt Istennek tekinteni, hogy a szava számomra különösebb magyarázat és érvelés nélkül is parancs. Ő mondta, azt teszem. Megtiltotta, nem teszem. Csak sajnos mi is sokszor ezt vétjük el, mint ahogy itt Jozafát. Van olyan út, ami jónak látszik az ember előtt, ami nagy eszünk előtt, ami tapasztalataink előtt, mert mi olyan rutinosak, olyan sok mindenen átment emberek vagyunk, aztán a vége halálra menő út. Júdás is azt gondolta az elején, hogy csak egy kis pénzhez jut, ha Jézust elárulja, vagy vannak teológusok, akik azt feltételezik, hogy azért árulta el, hogy ezzel provokálja, rákényszerítse arra, hogy alkalmazzon erőszakot a rómaiak ellen. Neki az az út helyesnek látszott. Aztán a végén nem csak fogta a fejét, hanem az életével fizetett ezért. mert ennek az útnak a vége halálra menő út. Hányan mondták már azt, hogy csak egy kicsit többet kezdtem poharazgatni, és a végén már nem ő fogta a poharat, hanem a pohár tartotta rabságban őt. Hány embert óvtak már szülei, hívő testvérei egy-egy barátságtól vagy párkapcsolattól, amiről mindjárt az elején látszott annak, aki lát, aki Isten világosságában lát, hogy nem jó, és a végén derült ki, hogy halálba menő út. Hány társaság nyelt már el, vagy tett tönkre embereket, amiben nem kellett volna belebonyolódnia. Isten adjon nekünk alázatot, éberséget, és főleg azt, hogy dicsőítsük őt azzal, hogy bízunk benne. Ha ő valamire azt mondja, hogy ne tedd, akkor az legyen elég nekünk. Ne kelljen azt hosszasan indokolni. És ne tegyük túl magunkat az ő parancsain, és ne mi engedjünk meg magunknak dolgokat, mint ahogy itt Józsafát megengedte magának. Mi semmit se engedhetünk meg magunknak, ha Isten gyermekei vagyunk. Abban a szabadságban járjunk, amit ő engedett meg nekünk. A második, amire figyeljünk föl, hogy hogyan mentette meg Isten itt Józsafátot. Megengedte azt, hogy körülvegye az ellenséges gyűrű, mégpedig őt személy szerint. Ugye a szíriai király parancsa az volt, hogy ne nézzetek se kicsire, se nagyra, senki ne izgasson titeket, a királyt kell célba venni. És mivel ő volt királyi ruhában, őt fogták körül. És onnan kiáltott Istenhez, és olvastuk ezt a nagyon sokat jelentő megállapítást, hogy az Úr megsegítette őt, és elfordította azokat őtőle. Közben rájöttek, hogy nem ő az Izrael királya, nem fontos, menjünk másfelé. De ez az utolsó pillanatokban történt. Az élete forgott ott kockán. Isten néha megengedi, hogy egészen bezáruljon az ellenséges gyűrű körülöttünk, de akkor is ott tartja a kezét fölöttünk. És akkor ment ki onnan, amikor akar. De akkor miért engedi meg, hogy bezáruljon az ellenséges gyűrű? És akkor hogyan mutatja meg az ő hatalmát, hogy onnan is ki tud menteni? Azért engedi meg, mert Isten az övéihez szigorúbb, mint a hitetlenekhez. Ez a gondolat végig vonul a Biblián, és ezt nekünk tudomásul kell vennünk. Nemrégen olvastuk az Ámós könyvét, a 3. rész 2. verse így hangzik, ezt mondja az Úr, csak titeket választottalak ki magamnak a föld minden népe közül, ezért büntetem meg rajtatok minden bűnötöket. A hitetlen csinálhat sok mindent büntetlenül. A vége halálra menő út, de jó ideig fickándozhat, fittyet hányhat Isten szent törvényeire, nincs különösebb következménye. A hívő meg, ha már valami kis lazítást megenged magának, Isten előbb igével, aztán, ha nem hallja, keményen figyelmezteti. Mert szereti. A zsidókhoz írt levél 12. része egészen részletesen leírja ezt. Most csak egy mondatot olvasok belőle. Akit szeret az Úr, megdolgálja, és megostorz mindenkit, akit fiává fogadott. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apja? Az idegenre nem szól rá egy apa. De ha a saját fia helytelenkedik, akkor arra rászól. Mert azt még jobban szereti, mint az idegent. És ezzel Isten is így van. De azzal is úgy van, hogy az övéjére még jobban vigyáz, mint a tőle távol lévőkre. 1 Korintus 10:13. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb próbáltatni, mint elszenveditek. Sőt, a próbatétellel együtt a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek. Pontosan úgy, mint itt Józsafát esetében. Megengedi, hogy körülvegye az ellenség. Élete utolsó perceit éli Józsafát, legalábbis úgy tűnik, pedig elkészítette Isten a kimenekedést is. Nem elpusztítani akarja Józsafátot, hanem nevelni, fenyíteni, mivel hogy a szép szó addig nem használt. A 3., amire figyeljünk oda, hogy Ezek után tér haza Józsafát Jeruzsálembe, megjegyzi a Szentírás, hogy épségben. És ez ebben az esetben nagyon nagy dolog volt. És boldog lehetett, hogy épségben hazatérhetett egy ilyen több mint kaland után. Egy ilyen súlyos engedetlenség, és annak az életveszélyesen súlyos következményei után. Isten kegyelmesen hazavitte. És milyen a fogadtatás? Nem fehér ruhás leányok jönnek eléje újongó énekléssel, hanem jön ez a Jéhu nevű proféta, és azt mondja minden bevezető nélkül, hogy mertél te az istentelennek segíteni, és az Úrnak gyűlölőit szeretni. Ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Az ember panaszkodhatna, hogy hát mindjárt ezzel kell fogadni, nem lehetne valami kedvesebbet mondani? Én nem tudom, hányan vagyunk, akik nagyon hálásak szoktunk lenni Istennek, ha elkezd ítélni az ő igéjével. Elég baj, hogyha oda süllyed egy hívő ember, hogy ítélnie kell Istennek. De micsoda kegyelem, hogy még azok után is van szava Istennek Józsafáthoz, és a mai Józsafátokhoz is, amit sokszor hitetlenül csinálunk. Az, hogy szól az ige hozzá, az, hogy külön prófétát küld az Úr, hogy figyelmeztesse, az azt jelenti, hogy Isten ki akarja emelni Józsafátot ebből a mélységből. Valamit rendbe kell hozni, valamitől meg kell tisztulnia, és erre megint csak az igével tudja elsegíteni. Az ige segített ki mindnyájunkat az ős sötétségünkből, a velünk született hitetlenségből, és az igével gyógyít ki Isten menet közben is minden betegségből, és tisztít meg minden tisztátalanságtól. Legyen áldott az ő neve, hogyha ítéletesen is, de igével szólít bennünket, és van szava hozzánk. Józsafát vétkezett, és ezért az Isten haragszik rá. De úgy, hogy ezt Józsafát hadd tudja meg, jön a proféta, és azt mondja, hogy ezért nagy az Istennek haragja ellened. A folytatás viszont mintha ellentmondásban lenne ezzel. Mindazáltal némi jó dolog találtatott benned, mert te földről kivágattad az aserákat, és az Isten keresésére adtad magadat. Na milyen jó, hát jó cselekedetei is vannak Józsafátnak, és ime Isten nem felejtette el az ő jó tetteit. De nagyon fontos, hogy figyeljünk föl arra, hogy mennyire igaz a reformátoroknak erről szóló tanítása. Józsafátnak a jó cselekedetei, amiket nem felejtett el Isten, sőt szóvá tétett itt a profétával, egyáltalán nem enyhítik az Istennek Józsafát elleni haragját. Nem úgy van, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az ő korábbi jó cselekedetei, a másikban az engedetlensége, és Isten haragszik ugyan az engedetlensége miatt, de a jó cselekedetei kiegyenlítik, vagy legalább enyhítik Isten haragját. Nem enyhítik. Annak ellenére, hogy ő elévülhetetlen jó cselekedeteket tett, az Isten haragszik rá, mert hitetlen és engedetlen volt. A jó cselekedetei nem enyhítik meg Istent. A jó cselekedeteivel nem vezekelheti le azt a bűnt, amivel Isten ellen vétkezett. Ez nagyon fontos igazság, és ebben a történetben roppant világosan lehet ezt szemlélni. Akkor miért említi Isten itt a jó cselekedeteket? Mi a jelentőségük azoknak? Így olvasunk erről a zsidókhoz írt levél 6. része 10. versében, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amit tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok, és szolgáltok is a szenteknek. Isten nem feledkezik el a mi jó cselekedeteinkről. De nem a mi jó cselekedeteinkért enyhül meg, vagy bocsátja meg a mi vétkeinket. Hanem hol vannak a mi jó cselekedeteink? A Jelenések könyve 14. részében van ez a sokat idézett vers. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Követik. Tehát a cselekedeteik nem előttük járnak, amik kinyitják előttük a mennyország kapuját, hanem az Isten kegyelme nyitja ki előttünk a mennyország kapuját, mert megbocsátja a mi bűneinket, de számon tartja a mi cselekedeteinket is. Azoknak is van jelentőségük, de soha nem megelőző jelentőségük, azok mindig következmények, gyümölcsök. Amikor valaki Istentől kegyelmet kapott, akkor buzdul fel a szíve hálára, és tud másokkal jót tenni, pontosabban tudja azokat a cselekedeteket elvégezni, amiket Isten előre elkészített neki, hogy azokban járjon. Efézus 2:10. Még az sem a mi érdemünk, hogy jót cselekszünk. Az is az ő ajándéka. Elkészítette, és a kegyelmet nyert engedelmes hívő észreveszi, hogy azok neki vannak elkészítve, és örömmel cselekszi. De ezért nem jár semmi. Ez már reflexió, válasz, hála arra, amit Isten tett velünk. Ezt nagyon fontos világosan látnunk, mert igen sok ember fejében zűrzavar van e tekintetben, és mind a két fülünkkel folyamatosan halljuk ennek az ellenkezőjét, azt a tévtanítást, minthogyha Isten a mi cselekedeteinkért adna nekünk kegyelmet. Ő egyedül Jézus Krisztus nagy cselekedetéért, önmaga feláldozásáért ad nekünk kegyelmet. Így értsük tehát ezt, és hogyan felel Jozafát erre a kemény profétai szóra. Gondoljuk el, hazajön, megtépázva, idegileg is kifáradva, majdnem sokkos állapotban, azzal a nagy örömmel ugyanakkor, hogy épp bőrrel megúsztam, és akkor jön egy proféta, rámutat, és azt mondja, az Isten nagyon haragszik rád, mert vétkeztél ellene. Hogy jutott eszedbe az Isten ellenségeivel szövetkezni? Hogyan fogadja ezt Jozafát? Nem írja le részletesen ez a néhány mondat, hogy hogyan fogadta. Nem tudjuk, hogy mit gondolt Jozafát, mikor ezt hallotta, mert arról nincs szó a Bibliában. De van azért itt egy nagyon sokat sejtető megállapítás, és Jozafát egy ideig Jeruzsálemben maradt. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon világosan sejteti azt, hogy magába szállt. Nem tiltakozik, nem vetteti börtönbe Jéhut, mint ahogy Heródes, mikor az igazat a szemébe mondta, keresztelő János börtönbe vettette. Vagy Jojákim Jeremiás profétát börtönbe vettette. Jozafát úgy reagál, ahogy Isten gyermekei szoktak az intésre, a feddésre. Úgy reagál, ahogy Dávid, mikor Nátán szintén így rámutatott, hogy te vagy az az ember. És akkor Dávid megalázta magát, és azért könyörgött Istenhez, ahogy azt az 51. Zsoltárban olvassuk, könyörülj rajtam én Istenem, a te kegyelmed szerint, irgalmad sokasága szerint töröld el az én bűneimet, egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem, mert egyedül te ellened vétkeztem. Semmi mentegetőzés, semmi magyarázkodás, hogy az úgy volt, hogy, meg nem lett volna, ha, bekövetkezett. És az ő engedetlensége volt az oka, és szomorú következményei vannak. Erre csak egyet lehet mondani, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. De aki ezt kimondja, annak Isten új kezdést ajándékoz, majd erről még részletesebben szeretnék beszélni. Isten gyermekei, testvére, mindig ez jellemzi. Ha Isten ítél minket, nem védekezünk, nem magyarázkodunk, hanem úgy, ahogy a Lukács evangéliumában olvassuk, igazat adunk az Istennek. Mindenféle szépítés és mentegetőzés nélkül. Igazat adunk az Istennek. Isten gyermeke magába száll, bűnbánatra jut, bűnt vall, és egyedül Isten kegyelmétől remél újat. Ahogy Jób mondja, számra teszem kezemet, és hallgatok, és igazat ad az Istennek. Ezt is az igével éri el Isten. Megszólal az ige, az bűnbánatot szül a hívő szívében, és abból valami jó, és valami új támadhat. Nagyon jó lenne, ha így készülnénk a vasárnapi úrvacsorára is. És még ma este megkérdeznénk Istent, hogy Uram, mi az, ami most utálatos a te számodra az én életemben. És én nem akarom tovább mentegetni, kész vagyok igazat adni neked. Ugyanakkor, és ezt még ennél a pontnál nagyon hangsúlyozni kell, ez is mutatja azt, hogy Jozsafát nem esett ki az Istennel való közösségből. A bűnbeesése után is Isten gyermeke maradt. Sajnos Isten gyermekei is vétkeznek. Előfordulhat velük ilyen, mint Jozsafáttal. Mivel azonban Isten különösen szereti őket, küldi az ítéletet hirdető prófétát, az ő szent lelke bűnbánatra segíti a bűnöst, és megerősödik abban a bizonyosságban, hogy így bűnösen is szereti az ő atya. És éppen most mosogatja újra tisztára az ő igéjével, és lehet újra kezdeni a tanítványságot, az Isten fiúságot, az engedelmességet. Hogyha valakit nagyon bánt valami engedetlensége, és már-már azt gondolja, hogy ezzel elveszítette Isten fiúságát, akkor jó, hogyha azon nyomba hálát ad mindenek előtt azért, hogy köszönöm, Uram, hogy így sem dobtál el engem magamtól. Honnan tudjuk mi ezt? Onnan, hogy benne van több helyen a Bibliában. Például ott, hogy Jézus Krisztus áron megvásárolt minket magának. És ebben a pozícióban is vétkezhetünk, de ez a vásár akkor is érvényes. Ez az örökké valóságra szól. Tehát először is hálát adni, hogy így is a tiéd lehetek. Aztán nagyon őszintén, konkrétan megvallani azt a bűnt, és kérni a bocsánatot, és utána kérni azt, amit Dávid itt, hogy tiszta szívet teremts bennem, hogy ez lehetőleg többé ne ismétlődjék. Ennyit erről. És utána valami gyönyörű szép folytatás következik. Itt van ez a sokat sejtető mondat, hogy Jozsafát egy ideig Jeruzsálemben tartózkodott. Pont. Csend. És abban a csendben Isten sok mindent elvégzett benne. És utána, és azután kiment újra a nép közé, Beérsebától egész az Efraim hegységig, és megtérítette őket az Úrhoz, atyáik Istenéhez. Évek óta nem volt erre példa. Az uralkodása elején volt egy nagy lelki ébredés, amikor minden egyéb programnál fontosabb volt számára, hogy a Bibliát megismertesse a néppel, és kiküldött egy elszánt és fölkészített kis csapatot evangelizálni. Az ott szabályos evangelizáció volt, ahogy olvastuk az előző fejezet elején. Aztán utána semmi. Úgy ellaposodtak a dolgok, elhalkult az ige, ő meg belebonyolódott abba a rokonságba, szövetségbe, háborúba, vereségbe, Isten kegyelmesen kimentette onnan, most örül, hogy épp bőrrel hazaért, úgy el vagyunk éppen, hogy csak hálát adunk a jó Istennek, de sehol semmi tűz, semmi lendület, nincsenek megtérések. Sokan ott maradtak a harctéren, gyász van, sírás, kétségbeesés. És kétségbeejtő az ő lelki állapota is, hiszen haragszik rá az Úr. Most mindezt föl kellett dolgozni abban a csendben, amíg ott maradt Jeruzsálemben. De Istennek nem az a célja, hogy ez a lelki állapot állandósuljon, hanem ő fölemeli azt, aki elesett, aztán mikor talpra állt, megerősíti, és új szakasz kezdődhet. Újra indul az evangelizáció, mégpedig úgy, hogy nem csak kiküld embereket Jozsafát, hanem maga a király is ott van az evangélisták között. És ő maga is sokakat megtérít az Úrhoz, az ő atyáik Istenéhez. Tehát nem valami ködös, homályos vallásossága hívja az embereket, hanem azt mondja, hogy ti az Isten nélkül vagytok, és a mi atyáink Istene, aki kijelentette magát, akit megismerhetünk, hív magához titeket. Hátra arc, forduljatok meg, és gyertek vissza hozzá. Ez a világos evangélium. És megint ettől reméli az ország sorsának a jobbra fordulását. Ennyire valóságos az, hogy amikor Isten bocsánatot ad egy vétkező gyermekének, akkor újra kapja a lélek erejét, nem veszítette el abban az állapotában sem a szent lelket, csak megszomorodott benne, és visszavonult, de íme most még hatalmasabban használja Isten lelke Jozsafátot az emberek lelki ébresztésére. És valóság lesz az, amit a Hóseás könyvéből valamelyik nap olvastunk: gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, de ő gyógyít is meg minket, megsebesített, de bekötöz minket. A nagy hadi kudarc és sokféle súlyos veszteség után lelki megújulás. És az utolsó, ami még a mai igénkben benne van, hogy ezt a lelki megújulást követte a tanítás és a nevelés, az evangelizáció utómunkája. Sokakat megtérítettek az Úrhoz, és utána bírákat rendelt városonként, és azt mondta nekik, hogy vigyázzatok, mert ti nem a magatok nevében, hanem Isten nevében bíráskodtok, az Úr félelme legyen rajtatok, amit tesztek, az igaz legyen, hiszen a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándék elvétel. Ez nagyon fontos, hogy legyen a lelki ébredés után folytatás. Hogyha Isten valamelyikünket kihozott a hitetlenségből, bizonyosakká tett bűneink bocsánatáról, átéltük az ő kegyelmét, és boldogan valljuk, hogy Isten gyermekei lettünk, akkor ezt követően változzék meg az egész életünk. Mert ha a gazdánk megváltozott, akkor a napi munkánknak, cselekedeteinknek is meg kell változniuk. Ha a gondolkozásunk megváltozott, mert a megtérés ezt jelenti, akkor a tetteinknek, a szokásainknak, a viselkedésünknek is meg kell változnia. Sajnos sok hívőnél ez elmarad. És nincs szomorúbb látvány, mint a neveletlen hívő. Mint a tanulatlan hívő. Aki azt hiszi, hogy ezzel befejeződött a dolog, hogy ő Isten gyermekévé lett. Holott ezzel kezdődik. Ezzel egy minőségileg más élet kezdődik, amelyiken belül más értékek vannak, más célok, más eszközök, más indulat motiválja az embert, a Krisztus indulata, mindennek mássá kell változnia. Nem egyik napról a másikra, de folyamatosan és lehetőleg megszakítás nélkül. Szomorú az, testvérek, amikor nem fejeződik be valakinek a megtérése olyan értelemben, hogy a hitéből nem lesz új elkölcs. Ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke tapintatos, figyelmes, előzékeny, segítőkész, nem csak úgy általában, hanem ha kell, áldozatokat is hoz ezért. Ő valóban Isten dicsőségére és a mások iránti szeretetből akar tenni mindent. És ami nem így történik, azt elítéli, és azt nem akarja tovább tenni. Akkor se, ha úgy látta apjától, anyjától, meg náluk az úgy szokás. Az teljesen mindegy, hogy mi hogy szokás. Mire indít Isten lelke? Minden, amit mondok, teszek, az egyedül az ő dicsőségét szolgálja, és mindig hasznos legyen másoknak. Én meg tűnjek el. És amikor újra és újra kiderül, hogy ez nem így van, mert ez nem megy azonnal, és néha hosszú időn át tartó küzdelembe kerül, amíg megöldököljük a mi régi természetünket, akkor nem szabad föladnia a hívőnek a harcot. Szomorú dolog az, hogyha egy hívő ember, miközben látja, hogy ketten bizalmasan beszélgetnek, oda megy közéjük, és azonnal kezdi mondani a magáét. Mert azok is hívő testvérek. Hát akkor is kell szeretni őket, akkor is figyelmesnek és tapintatosnak kell lennem. Majd ők befejezik, és hogyha észrevették, hogy én ott várok, mert valamelyiküknek szeretnék mondani valamit, akkor én sorra kerülök. És szomorú dolog az, amikor valaki azt gondolja, hogy csak azért, mert hívő testvér, azaz orvos vagy iparos is, az ingyen dolgozhat nekem akármeddig. Miből következik ez? Mivel tudjuk ezt magyarázni? És szomorú dolog, amikor valaki azt hiszi, hogy a gyerekeinek a rábízott titkait jópofa módon kifecsegheti másoknak, hiszen az a másik is hívő testvér. Hát még egy felnőttnek a rábízott titkait, ne talán bűneit. Sajnos vannak erre példák, és Józsafát életének ez a részlete nagyon jól rávilágít arra, hogy szükséges, hogy ne maradjunk neveletlen hívők. Hogy a hitünket kövesse egy újfajta elkölcsiség, amelyikben halálunk pillanatáig növekednünk kell. a fegyelmezettség, a másik a tekintettel lévő figyelmesség, a szeretet, ami nem egy nagy szóvirág, hanem ami a hétköznapok csöndes áldozataiban történik, ez természetévé kell, hogy váljék a hívőnek. Ezért rendelt Józsafát városonként bírákat, ez nem a mai bírónak felel meg az ő tiszte, hogy erre az erkölcsi magatartásra is tanítsák, ebben neveljék és a növekedésben segítsék az embereket. Az önző, az erőszakos, a közömbös, a tapintatlan hívő, az csak botránkozást okoz, és miatta kára moltatik az Isten neve. Ugyanígy a sértődékeny hívő is. Hát ha valaki valóban Isten dicsőségére és a másik javára akar élni, azt nem lehet megsérteni. Mondtak neki valamit, aztán az hónapokon át hordozza a szívében és duzzog. Ez az óembernek a tulajdonsága. Mit kell vele csinálni? Azt mondja Pál, megöldökölni. Egész egyszerű a feladat. Elítélni magunkban ezeket a régből ott maradt rossz dolgokat. És engedni, hogy Istennek az a lelke, aki vitte evangelizálni Józsafátot, az áthassa az egész gondolkozásunkat, a hétköznapi életünket is. Fontos tehát előre gondolnunk arra, hogy mi lesz a vége, és Isten erre általában fölhívja a figyelmünket. Fontos látnunk, hogy Isten neveli az övéit, velünk keményebben bánik, hiszen a fiával keményebb az apa, mert jobban szereti. Adjunk hálát, hogyha ítélő igét olvasunk vagy hallunk, mert az azt jelenti, hogy Istennek még terve van velünk, nem mondott le rólunk, nem akar olyannak hagyni, amilyenek vagyunk, tisztogatni akar. Legyünk készek mindig arra, hogy amikor ítél, igazat adunk neki, és őszinte bűnbánatra jutunk, legyenek ilyen csöndes, magunkba szállások, mint Józsafátnak lehetett ez a Jeruzsálemben töltött időszak. Utána viszont engedjük, hogy vigyen az ő lelke, és minden tőle kapott feladatot reménységgel kezdjünk el, mert ott nem maradunk magunkra, amivel ő bízott meg, ott lesz velünk és megáld minket. De a hitünkből következzék mindig egy egyre Jézusibb, őhozzá hasonló erkölcsiség is. Minden apró és minden jelentős dologban. Erről szól a mai igénk, jó lenne, ha forgatnánk ezt a szívünkben, és segítene minket ez is. Vasárnap igazán szentül úrvacsorázni. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy olyan sokszor megsimogattál, megvigasztaltál már minket a te kedves szavaddal. És köszönjük, hogy szeretsz annyira minket, hogy volt olyan, hogy nagyon keményen ránk szóltál, vagy ránk kiáltottál, ha már mindenfelé figyeltünk, csak éppen te eljárd nem. Köszönjük, hogy a te gyermekeidet, ha kell, meg is fenyíted, mert nem akarod, hogy eltávolodjunk tőled és elvesszünk. Segíts a fenyítést is, hálás szívvel fogadni tőled. És segíts minket, hogy soha ne felejtsük el, hogy te nem próbálsz feljebb, mint elszenvedhetjük, és hogy a próbatétellel együtt a kimenekedést is megadod, hogy elszenvedhessük azt. Bocsáss meg, Istenünk, hogyha még neked is magyarázkodni kezdünk és mentegetőzünk, bűnbakot keresünk és másokat okolunk a mi bűneink miatt. Segíts el őszinte igaz bűnbánata. Segíts el minket oda, hogy neked mindig igazat adjunk. És kérünk, beszélj velünk, ajándékozz meg érthető, személyes igével. Te pontosan tudod mindig, mire van szükségünk. Köszönjük neked előre azt, amit adni fogsz. És add, hogy fogjon rajtunk a te igéd. Ne kelljen sokszor ismételned. Szeretnénk azonnal engedelmeskedni. Segíts, hogy az egész életünk átalakuljon. És valóban hozzád hasonlítsunk, Jézus Krisztus, egyre jobban. Így beszélj velünk tovább is, ezeken az igéken keresztül. Hadd legyenek ezek áldássá számunkra. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljük a 425. énekünket. A 425. ének így kezdődik. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Maga pedig a békességnek ura, adjon nekünk mindig, minden körülmények közt békességet. Az Úr legyen velünk. Amen.